Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája, a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szent Atya mint fogalmaz. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg. Sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. A magyar családokért, a magyar közös jövőért küzdünk, és ebben kölcsönösen számítunk egymásra, hangsúlyozta a KDNP honlapján megjelent interjúban Juhász Hajnalka, a kisebbik kormánypárt Pest vármegyei elnöke. A politikus kiemelte, a Tisza párt és Magyar Péter személyében olyan ellenzéki politikai oldal jelent meg, amelyiknek a legfontosabb célja, hogy a magyart magyar ellen fordítsa, megossza a magyar társadalmat. Ezért nekünk pontosan arra kell törekednünk, hogy a nehézségek ellenére jobban összetartsunk, mint valaha, támogassuk és erősítsük egymást, húzta alá. Az áldozatvédelem, a pártfogó felügyeleti tevékenység és a családi csődvédelem tematikájának oktatásába illesztése érdekében együttműködési megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztérium és a Győri székhelyű Széchenyi István Egyetem Budapesten. A megállapodást Tuzson Bence miniszter, Friedler Ferenc rektor és Muck Péter az Egyetem Jogtudományi Karának dékánja látta el kézjegyével. Tuzson Bence hangsúlyozta, az áldozatok védelme kiemelten fontos a tárcának, ezért arra törekednek, hogy a jogi egyetemek hallgatói felkészülté váljanak ezen a szakterületen is. Egyebek között ennek érdekében kötnek együttműködési megállapodásokat a felsőoktatási intézményekkel. Az online platformok legfontosabb szülői felügyeleti beállításain vezeti végig a gondviselőket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új videósorozata. A biztonságos internet napjára készült kisfilmek a tudatos internet használat alapjaira is felhívják a figyelmet. Hangsúlyozzák, a technikai védelem mellett a legnagyobb biztonságot a szülők és gyermekeik közötti nyílt, őszinte párbeszéd és az odafigyelés jelenti. Közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága a távirat irodával. Azt írták, a digitális tér számos lehetőséget és kockázatot rejt a gyermekeknek, online biztonságuk megteremtésében pedig kulcsfontosságú a szülők szerepe. A gondviselők ennek ellenére gyakran gondolják úgy, hogy mivel gyermekeik náluk sokkal ügyesebben kezelik az okos eszközöket, nekik már nem is érdemes beleszólniuk azok használatába. Fontosnak nevezték, hogy az online platformok készségszintű használata még nem feltétlenül jár együtt valódi médiatudatossággal. A szülők gyermekeik iránti felelőssége ezért nem érhet véget a fizikai valóság határainál. Az erő nem csak a fegyverekben vagy a számokban rejlik, hanem a felkészültségben és az akaratban is, hogy megvédjük, amit nagyra tartunk. Hangsúlyozta a honvédelmi miniszter annak kapcsán, hogy a Székesfehérvárra települt közép-európai több nemzeti hadosztály parancsnokság elérte a teljes műveleti képességét. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett arra, hogy hosszú utat tettek meg együtt, mióta az ötlet megszületett. Néhány évvel ezelőtt három közép-európai nemzet, Magyarország, Szlovákia és Horvátország döntött úgy, hogy több nemzetiségű hadosztály parancsnokságot hoz létre. Ezzel közösen pótolva a régióban a parancsnoki és irányítási hiányosságokat. A miniszter kiemelte, a teljes hadműveleti képesség elérésével a parancsnokság készen áll és képes részt venni a régiós NATO műveletek parancsnokságában és irányításában bármely lehetséges válság vagy konfliktus esetén. Végül az időjárásról. Kedden továbbra is általában derült napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik, miközben estétől határozottan vastagodni kezd. Csapadék nem várható, a délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. február 10-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején professzor dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora lesz a vendégünk, akivel jelentkezési határidőről, képzésekről, slágerszakokról, alapítványi működésről és beruházásokról is beszélgetünk. Adásunk végén pedig Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét, és Barnócki Gábort, a Vakok és Gyengén Látók Borsodabói-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökét kérdezem aktualitásokról. Tartsanak velünk, érdemes! Professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorasszonyát köszöntöm szeretettel, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntök minden hallgatót!
Nagyon fontos döntés előtt állnak a fiatalok, határidők következnek, mondjuk el ezeket.
Először is egy helyes döntést tudok mindenkinek ajánlani, hogy február 15 legkésőbb évfélig jelölje meg első helyen a Miskolci Egyetemet. Gondolkodni lehet, hogy mely képzést és milyen formában, de mindenkit erre ösztönöznék. Valóban a felvételi mai világban már csak online történik, a felvételi jelentkezés, a www.felvi.hu honlapon kell regisztrálni, és ott történik a jelentkezés, és nem tudunk sajnos határidőn módosítani, az oktatási hivatal kezeli ezt a felületet. Én javaslom, hogy ne az utolsó pillanatra hagyják, mert ha technikai probléma van és lecsúsznak, sajnos nem tudunk mit tenni, tehát érdemes nézegetni a felületet, mielőbb lehet előbb is benyújtani, az a végső határidő. Az általános felvételi eljárásban nincs sok idő, ma épp egy utolsó ösztönző löketet igyekeztünk adni az érdeklődőknek a mai nyílt nappal, február 6-a van, és még egy utolsó nyílt napot szerveztünk itt Miskolcon, illetve kedden Budapesten a kortárs könnyűzenei szakunk tekintetében, hiszen ott a képzés Budapesten folyik. Úgyhogy azt reméljük, hogy minél több fiatal fogja a Miskolci Egyetemet választani.
Miért a Miskolci Egyetem?
Én nyilván elfogult vagyok, de nagyon sok jót tudok mondani magunkról. Először is a lehető legszélesebb képzési portfólióval rendelkezünk. Erre szoktuk azt mondani, a Miskolci Egyetem igazi univerzitás, hiszen 8 karon több mint 280 szakot hirdetünk, és várjuk erre a, hát mondhatnám, hogy a fiatalokat, de nem csak a fiatalokat, hiszen az élethosszígtartó tanulás jegyében mindenkit, aki vagy újabb diplomát szeretne szerezni, vagy később gondolta meg magát az érettségét követően, és mégis szeretne tovább tanulni. Itt a szakjaink között a diplomával nem rendelkezők számára alapszakokat és osztatlan képzést tudunk kínálni, aki már valamely diplomával rendelkezik, a mesterszakot szintén tudjuk ajánlani számukra, illetve hát a tudományos pályán elindulni kívánok számára pedig a doktori iskoláinkat javasoljuk. 3 műszaki karon, műszaki természettudományi, informatikai képzéseket ajánlunk, jogászkarunkon az osztatlan jogászképzések mellett alap- és mesterszakot, gazdaságtudományi karunk lefedi lényegében az összes választható lehetőséget a közgazdaságtudomány területén, mind alap, mind mesterszak tekintetében. A bölcsészet és társadalomtudományi kar, ahogy a nevében is benne van, klasszikus bölcsész szakokat, illetve társadalomtudományi szakokat is hirdet, de mellette a tanárképzésnek is a bázisa a bölcsészet és társadalomtudományi kar. Az egészségtudományi karunknak az a specialitás, hogy bár orvosképzéssel nem bírunk, ugye 4 ilyen van az országban, de orvosképzésen kívül magas színvonalú egészségtudományi képzéseket hirdetünk, immáron nem csak alapszakon, hanem mesterszakon természetesen, és hát egy égköve az egyetemnek a Bartók Béla zeneművészeti kar. Ez az egy karunk, amelyik nem a kampuszon folytat képzés, hanem a belvárosban, egy gyönyörű zenepalotában. Pár hosszú éveken keresztül kizárólag zenetanárokat képeztünk, és pár éve elindítottuk azt a folyamatot, amelynek az az eredménye, hogy egyre szélesebb palettán előadó művészeket is tudunk képezni, illetve, hogy az előbb mondtam, bővült a lehetőség Budapesten egy kortárs könnyű zenei alapszakkal, ahol most az első évfolyamosok tanulnak, és most hirdetjük meg a következő évfolyamot. Kedden volt a nyílt nap Budapesten a Hajógyári szigeten, és mondhatom, hogy tolongtak a fiatalok érdeklődve képzés iránt. Tehát elég széles a merítés, igyekszünk mindig figyelemmel lenni arra, hogy a munkaerőpiac változásai miként alakulnak, és ezek számunkra milyen feladatokat rónak, vagy a meglévő képzések belső tartalmának az átalakítását, vagy éppen új szakoknak az indítását. Ilyenekből szinte mindig akad egy-kettő minden tanévben, a tavalyi tanévben, a tanárképzésben a humán szakok mellett matematika, fizika, informatika szakkal bővültünk, és idén pedig a pedagógus képzési portfóliunk tanítóképzéssel is kiteljesedik, úgyhogy azt is tudjuk most már hirdetni. Ahogy mondtam, tavaly indult el a kortárs könnyűzene, illetve minden évben valami új előadóművész szakot, valamely hangszeres előadóművész szakot tudunk tovább hirdetni, vagy bővíteni a palettánkat. Vannak olyan mesterszakok, mint az űrmérnök, vagy a nanotechnológiai mérnök, amelyik új a képzési palettánkban. Azt gondolom, hogy ezek is fontosak, illetve hát 30 körüli szakot hirdetünk angol nyelven is mindenek előtt a külföldi hallgatóink számára. Aztán vannak képzések, ennek nem most van a jelentkezési ideje. Többnyire ezek a posztgraduális képzések, szakirányú továbbképzések, nagyon sokat akkreditáltattunk az elmúlt időszakban. Ezeket főként piaci, vállalati igényekre akkreditáljuk, többnyire 2,5 éves képzések, akár alapszakkal, akár mesterszakkal is lehet jelentkezni ilyen képzésekre. Tehát igyekszünk arra is figyelni, hogy mindenek előtt a saját szűkebb és tágabb régiónk valamennyi munkaerőpiaci szektorát tudjuk ellátni képzett diplomás szakemberekkel.
Mennyire alakult át a munkaerőpiac, akár a mesterséges intelligencia megjelenésével és fejlődésével, de említettél új szakokat, tehát egészen más irányba is kell tekinteni, például 5 év múlva más világ lesz. Lesznek olyan szakmák, amik esetleg megszűnnek, és lesznek olyan szakmák, amik nélkülözhetetlenek lesznek. Gondolom ez is fontos szempont.
Ugye folyamatosan elemezzük ezt, most alakult az egyetemen egy mesterséges intelligencia munkacsoport, amelyik nézi ennek a jogszabályi vetületeit, ami számunkra a kötelezettséget ról. Mondok egy példát, hogy azért nem feltétlenül mesterséges intelligencia írja a szakdolgozatokat, hogy de akár lehessen igénybe venni annak a segítségét. Nagyon sok átalakulás lesz, nagyon gyorsan, nagyon nehéz egy teljes, több éves egyetemi képzést ilyen gyorsan formálni, alakítani, amilyen gyorsan a világ körülöttünk változik, ezért mi azon túl, hogy elemezzük és nézzük a különböző változásokat és mozgásokat, egy olyan képzési lehetőséget vezettünk be, amit mi moduláris képzésnek hívunk, kartól, szaktól függetlenül hallgatóink felvehetnek olyan munkaerőpiaci kompetenciákat fejlesztő kurzusokat, amelyek végén a diplomájukban a betétlapként szerepelni fog, növelve az elhelyezkedési lehetőségeiket. Nagyon nehéz ma még megmondani, hogy mennyiben formálja át nem csak a világot, hanem a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia. Ha hihetünk azoknak az elemzéseknek, amelyek azért nap mint nap megjelennek, a segítő szakmák ott, ahol a humánumnak, az emberi közvetlen tevékenységnek szerepe van, megítélésem sem szerint ezek meg fognak maradni, ami pedig inkább a technológiához köthető, ott meg átalakulás lesz. Tehát én azt hiszem, hogy nekünk azt kell figyelni, hogy hogyan tudunk reagálni ezekre a képzésekre, és felkészíteni a hallgatóinkat leginkább arra, hogy ők maguk rugalmassá váljanak, mert nagy valószínűséggel ellentétben akár még a mi időnkkel nem lesz elég egy diploma ahhoz, hogy egy életen keresztül meg tudják állni a helyüket. Tehát valószínűleg képzések, továbbképzések, önképzésre is ugyanúgy szükség lesz a jövőben. Én nem merném felvállalni annak a bátorságát, hogy megmondjam, hogy 5-10 év múlva pontosan mire lesz szükség. Azt tudom én megígérni, hogy mi ezt folyamatosan figyeljük, szakemberekkel elemezzük, és ennek megfelelően próbáljuk a képzéseinket, amennyire ez egyáltalán jogszabályi keretek között lehetséges formálni.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Like this for good.
professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorasszonyával beszélgetünk.
A pedagógus pálya mennyire nyerte vissza a megbecsültségét egy emelés, egy fizetésemeléssel? Ez vonzó a fiataloknak, vagy ez kevésbé számít?
Hát országosan nőtt a pedagógus képzésre jelentkezőknek a száma. Tavalyi felvételi időben a mi hallgatói létszámunk is tudott növekedni a pedagógus képzésben, de viszonylag friss az emelés, tehát igazából én ebben az évben tudok majd egyértelmű összefüggést mutatni a béremelés és a pedagógus pályát választók arányát tekintve. Én remélem, hogy ez hatni fog, hiszen azért most már én úgy látom, hogy azért egyre versenyképesebbek a pedagógus bérek, és egyébként ez egy gyönyörű hivatás. Én azt remélem, hogy ez kellő vonzerőt jelent, hát ezért is indítjuk el a tanítóképzést idén abban a reményben, hogy sok fiatal fogja ezt választani, mert akárhogy is gondolkodunk mi az egyetemi képzésről és a képzéseink sokaságáról, én azért úgy látom, hogy ha azt akarjuk, hogy valamennyi tudományterületen, amit művelünk, képzési területen értelmes, motivált, érdeklődő fiatalok jöjjenek az egyetemre, az kell, hogy értelmes, motivált, jól felkészült pedagógusok tereljék őket a felsőoktatás felé, már aki tovább akar tanulni. Tehát nekünk, vagy nekem az is lenne a célom, hogy ahogy a pedagógus társadalom is, mint mindegyik, ugye lassan nyugdíjba mennek a kollégák, tehát hogy tudjuk őket utánpótlással ellátni. Tehát tulajdonképpen én ezért is akartam a pedagógus képzési területen lefedni a teljes portfóliót, hogy mind általános iskolába, mind középiskolába tudjunk Miskolcon, a Vármegyében megfelelő számú szakembert biztosítani, akik majd a képzést követően elhelyezkednek szakképzésbe vagy köznevelési intézményekbe, és úgy tudják felkészíteni érettségig a fiatalokat, hogy tudjanak bejönni egyetemre. Tehát én azt gondolom, mindennek az alapja pedagógus képzés.
Lehet már azt tudni, hogy melyek lesznek idén a sláger szakok? Tehát amire akár többszörös túljelentkezés is van, és ilyen szempontból is mérlegelni kell mondjuk a beadást?
Hát trendeket tudunk megnézni. Tehát országosan azt gondolom, hogy most a gazdaságtudományi területen a gazdálkodási és menedzsment alapszak, amire tavaly a legtöbb hallgatót vették fel. Ez nálunk is általában itt szokott lenni, hogy nagy a vonzereje, ha mondjuk a gazdászkart nézzük. De változatlanul töretlen népszerűséggel hirdetjük a jogászképzésünket, az osztatlan jogászképzést. Az egészségtudományi karon a ápoló, de még inkább a gyógytornász szakad, amelyik a legalábbis, ha számokat nézzük, a legnagyobb érdeklődést tudja felmutatni. A három műszaki kar tekintetében informatika az mindig nagyon vonzó, de a gépészmérnöki alapszakot is, a logisztikus mérnökértől is tudom említeni. A két kisebb műszaki karunknál is nőtt tavaly a hallgatói létszám, ott unikális képzéseket is folytatunk, tehát ott nem biztos, hogy a létszám adja vissza egyedül az érdeklődésnek a volumenét, mert kevesebb, de valószínűleg a pálya iránt elkötelezettebb fiatalok választják ezeket a szakokat. A zeneművészeti képzés a jelleg egyéből adódóan olyan, hogy ott nem lesznek tömegek. Olyan óriási kiválasztási folyamat előzi meg az alkalmassági vizsgát, hogy ott nem elég a középiskolai pont, oda kell menni, énekelni kell, szolfést ismeretekről, tanúbizonyságot szerezni, vagy aki hangszeres, és ez a könnyű zenében éppen úgy van, mint a komoly zenében. A tavalyi évben a könnyű zenénkre közel 200-an jelentkeztek, és végül 30 fővel indult el az évfolyam, mert ez egy más típusú műfaj, itt nincs tömegképzés, itt nagyon erős a mester és tanítvány módszertana a képzésben.
Adjunk tanácsot a pályaválasztásban, mi alapján, milyen szempontok alapján választanak a diákok és a szülők?
Én azt szoktam mondani, hogy figyeljék persze azt, hogy a munkaerőpiac hogy mozog, hogy mivel tudnak nagyobb eséllyel elhelyezkedni, elfogadható béreket keresni. Ezek nagyon fontosak, de én nem ezt helyezném az elsődleges helyre, ugyanis az ember nyugdíjig az életéből sokkal több időt tölt a munkahelyén, mint otthon. Ezért, ha nem tudnak olyan szakot választani, ami igazán érdekli őket, akkor nem fogjuk tudni mi sem fenntartani a motivációjukat. Tehát én azt gondolom, hogy a meglévő tudás, a kompetenciák, az érdeklődés az, ami azt tudja eredményezni, hogyha egy fiatal bejön az egyetemre, akkor nagy valószínűséggel eredményesen be is tudja a szakot fejezni. mert az is lehet, hogyha rossz utat választ, akkor úgy tűnik, mintha probléma lenne a képességeivel, pedig valójában egy rossz pályaválasztás eredményezte. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy konzultáljon a szülőkkel, konzultáljon a pedagógusokkal, írjon nekünk, de mindenek előtt ebben az életfázisban, akik őket leginkább ismerik, és meg saját magukat természetesen, hogy mihez van inkább kedvük. Ha már azt el tudják dönteni, hogy reál vagy humán érdeklődés, az már egy szűkítés, és azon belül lehet nézegetni az, hogy mely szakot tudjanak választani. Nyilván újra lehet gondolni a pályaválasztás mindenkinek, mert lehet újra jelentkezni, lehet szakot váltani, sok mindent lehet, de azért legalább ez az alap két kritérium. Nagyon kevesen vagyunk, akik, én például biztos nem, aki mindenhez egyforma a tudással és affinitással rendelkezik. Vannak olyan nagyon jól tanulók, akiknek szinte majdnem mindegy, hova mennek, de ez a szűk kisebbség. Általában azért lehet látni egy középiskolás, de már egy általános iskolás gyereknél is, hogy körülbelül az érdeklődése mihez van leginkább közel.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Folytatásban beszéljünk a beruházásokról. Ha valaki a Miskolci Egyetemen jár, hát a tavalyi évben is, de idén is folyamatosan építkeznek. Most éppen mi épül, és a tavalyi beruházásokról is számoljunk be.
Köszönöm szépen a kérdést. Amikor azt mondtam, hogy miért érdemes Miskolci Egyetemet választani, a szakjainkról beszéltem, de legalább ugyanolyan vonzó az a majd 90 hektár, ami minket körülvesz itt a kampuszon, és mi úgy igyekszünk a szolgáltatásainkat fejleszteni, hogy mind a itt dolgozók, mind pedig a hallgatók jól érezzék magukat. És ehhez mi kell? Egyrészt azt, hogy mai modern világban wifi elérhetőség legyen az egyetemen. Tavaly ez a fejlesztés megtörtént, tehát mindenütt elérhető wifi hálózat van. Könyvtárunkat átadtuk tavaly májusban. Egy olyan környezet a tanuláshoz, olyan támogató környezet, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen, és egy gyönyörű épületet adtunk át. Ugye mi könyvtárunk felújult, vagy megújult teljesen kívül belül, és beköltözött a belvárosból a Borsodabolyzemplén vármegyei levéltár egy teljesen új épületben, új raktárokkal, és a két intézmény így fizikai és szellemi átjárásban is van, hiszen az épület felújítás mellett közös adatelemző módszertani intézetet fogunk a Magyar Nemzeti Levéltárral működtetni, ami meg éppen, ha már emlegettük, egy mesterséges intelligencia alapú kutatásokat is fog majd végezni a jövőben, úgyhogy így nem csak épület, hanem egy tudományos támogatás is van a felújítások mögött. Tavaly, pontosabban 2021-ben kezdtük meg a kollégiumoknak a felújítását. Ugye 7 az Uni Hotellel együtt 7 kollégiumunk van. Az Uni Hotel viszonylag fiatal épület, ott inkább a szinten tartás, karbantartás, ami fontos, de 21-ben átadtuk az egyes kollégiumot, 24 májusában az 5-ös 6-os kollégiumot, most épp a 3-as 4-es kollégium felújítása zajlik, jövő tanévtől már tudjuk fogadni a felújított kollégiumokban a hallgatókat. Pillanatnyilag a 2-es koli az, aminek nem álltunk neki, ennek nem csak az az oka, hogy lakni is kell valahol a hallgatóknak, hanem az, hogy átmenetileg a 2-es kollégiumnak a földszintjén működik a menza, tekintettel arra, hogy a menza felújításnak is nekiálltunk, de a menza is teljes felújított állapotban következő tanévtől várja az ide, nem csak a itt tanulókat, meg dolgozókat, de a külsősöket is, akik egy gyönyörű felújított, nem csak épületében, hanem a konyhai eszközök tekintetében is felújított menzán tudnak szerintem jó színvonalon étkezni. Emellett az egyetem területén zajlik egy különálló épület, valamikor a Dunafer tulajdonában, meg részben magáncég tulajdonában volt egy épület, a volt bölcsészépülettel szembe, a könyvtár szomszédságába, Tapolca irányába. Az épületnek a kisebbik részét lassan befejezzük, és 2-3 héten belül adjuk át az egészségügyi szolgáltatásoknak. Valamikor a 4-es kollégium földszintjén volt a foglalkoztatás, egészségügy és különböző szakrendelések. Ezeknek egy új felújított épülete lesz az épület kisebbik része, a nagyobbik részénél pedig most zajlik a tervezési folyamat. Ott reményeink szerint tervezés és a szükséges közbeszerzések elvégzése után talán nyáron neki tudunk állni a felújításnak, ott egy magasabb színvonalú professzorok, vendégek, külföldi diákok számára apartmanházat alakítunk ki, tehát ezek azok, amik folyamatban vannak. Átadtuk tavaly nyár elején, tavasz végén a felújított sportinfrastruktúránkat, ami elkészült, egy vadonatúj teniszcsarnokot, illetve ahol 4 keményborítású teniszpálya mellett 2 fallabdapálya is van, illetve a külső teniszpályákat is felújítottuk, valamint egy új, hát egy ilyen öltöző, zuhanyzó, kiszolgáló épületet is újítottunk fel a régi helyett, ami volt a teniszpályák szomszédságában, és egy teljesen új strandröplabdapályát nézőtérrel, és ott is ilyen vizes blokkal sikerült felújítani. Vannak még a tarsolyunkban további sportinfrastruktúra fejlesztések, illetve vannak olyan elképzeléseink, amelyek még az egyetemváros területén lévő épületek felújítását fogják tartalmazni. Hát ezekről most azért nem beszélek, mert ott még nincs 100%-os döntés, vannak elképzelések, de azt majd egy következő alkalommal elmondom. Tehát én azt szeretném, hogy már következő tanévtől, illetve a 26-os tanévtől az elsoroltak, azok már magas színvonalon működni tudjanak.
Részben válaszolt a kérdésemre, a következő kérdésemre, de az alapítványi működés eddigi tapasztalatairól beszéljünk, azért ez a sok-sok beruházás is ez egy tapasztalat.
Hát azt tudom mondani, hogy 2020 előtt mind az elődeim rektor úrak, hiszen mindegyik rektor úr volt, ezért mondom így, az adott kor lehetőségeihez képest igyekeztek mindig megtenni mindent annak érdekében, hogy a Miskolci Egyetem fejlődjön. Ebben a tanévben ünnepeljük a 75. évfordulóját annak, hogy 1949-ben Miskolcra költözött az intézmény, és 25-ben fogjuk ünnepelni a 290. évét a Selmeci alapításnak, 1735-nek. Most a modellváltás az egy újabb mérföldkő az egyetem életében, az alapítványi modellel. Ez egy sokkal rugalmasabb gazdálkodást tesz lehetővé számunkra, ezért van az, hogy mi nem az államháztartási törvény szerint gazdálkodunk, ergo nem csak éves költségvetéseket készítünk, készülnek éves üzleti tervek, de tudunk előre gondolkodni, tudunk fejlesztésekben gondolkodni, ez egy nagyon fontos előnye ennek a modellváltásnak, és hát a legfontosabb fejlesztések, amiről beszéltem, az elmúlt időszakban azok a modellváltás követően tudtak megvalósulni, tehát ilyen értelemben én pozitívumként tekintek vissza erre a pár év, rengeteg munkával, tehát ez az árnyoldala természetesen, de azért úgy szép lassan látszódnak az eredmények, hogy egy másik példát is mondjak, most már 3 komoly nemzetközi rangsoron van, felsőoktatási rangsoron van rajta az egyetemünk, ez köszönhető azoknak a kollégáknak, akik itt magas színvonalú tudományos munkát végeznek, úgyhogy én köszönöm itt is nekik, és hát mindenkinek, aki ezekhez a fejlesztésekhez támogatást ad. Kuratóriumot is említettük, kuratóriumi támogatással tudunk plusz olyan ösztöndíjakat adni hallgatóknak, részben szociális alapon, részben a tanulmányi eredményesség alapján, ami a sok különböző állami ösztöndíj mellett megjelent a modellváltás után az egyetemünkön.
A felvételizőknek mondjunk elérhetőségeket.
Hát egyrészt, ahogy mondtam, www.felvi.hu, ki kell választani legördülő menüben a Miskolci Egyetemet, be kell jelölni azokat a szakokat, vagy azt a szakot, ami fontos, ahogy mondtam, február 15 évfélig, de ettől függetlenül, ha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan közvetlenül az egyetemhez is lehet fordulni, hiszen tavaly óta egy nagy különbség van a felvételiben a korábbi évekhez képest, hogy az 500 pontos rendszerben a 100 pont azok intézményi pontok. Tehát érdemes megnézni a mi honlapunkat is, hogy mi mindenre tudunk plusz pontot adni a tanulmányi, középiskolai tanulmányi eredményeken túl. Úgyhogy érdemes a honlapunkat is nézegetni, a www.uni-miskolc.hu.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben professzor dr. Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektorával beszélgettünk. Most zenélünk, majd Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét kérdezem.
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek. Miről is szólt a mai kerekasztal beszélgetés?
A mai alkalom azt gondolom egy találkozás volt. Az új grémium a döntéshozók és a terepen dolgozó civil szervezetek között. Ez mindig egy érdekes metszete a maga a civil világnak, amiről be kell valljuk, hogy egyre inkább sorvad. Itt látszik is, hogy az átlag életkor az, azt is mondhatnám, hogy a 70 fölött. Fiatalokat nem nagyon láttunk, tehát ez egy tünet, amin változtatni kell. Tehát az, hogy a civilség, önkéntesség, a társadalomért való tenni akarás, a változtatás, a jobbá tétel, az egy nem egy generációs igény kellene legyen, hanem mármint egy idősebb generációi, hanem a mindenkori generációi, és azt gondolom, hogy ezt a fajta lelkületet fontos lenne átadni. És ez most fogalmazódott bennem az esemény után, hogy erről nem beszéltünk. Tehát arról beszéltünk, hogy tegyünk, de azt gondolom, hogy új eszközökre van szükség a különböző XYZ generációnak a megszólítására, és hogy ők mobilizálódjanak mindenképpen. Azt gondolom, hogy ők egy új erő, és biztos vannak akár jobb ötleteik is, mint ami nekünk volt eddig. Változott a világ, és ehhez fel kell zárkozni. És azt gondolom, hogy azt is nagyon fontos megmutatni, hogy ez egy óriási érték, hiszen egészen más társadalmi problémák vannak mondjuk az ország másik felében, ez lehet akár a keleti csücsök, vagy a nyugati csücsök, mint mondjuk itt nálunk ebben a régióban, tehát a mi problémáinkat nagyon sok esetben nekünk magunknak kell megoldani, és nekünk magunknak kell helyi válaszokat keresni, és ezt a fajta értéket nagyon fontos lenne minél szélesebb körben megmutatni, hogy tudunk megoldásokat keresni, és ugyanúgy nyíltan kell a problémákról is beszélni. És azt gondolom, hogy a mai találkozás ez egy lépés volt ebbe az irányba, és remélem, hogy gyakrabban lesznek ilyen találkozások.
Mi lehet a megoldás a fiatalok megszólításával kapcsolatban, vagy a bevonásával kapcsolatban?
Nagyon fontos lenne megnézni máshol, mi a jó megoldás. Hogyha azt mondjuk, hogy a nagyobb nyugati városokban, ami mondjuk a Miskolcot is ide sorolnám, mint nagyobb város, vagy akár mondjuk egy a Budapest, Debrecen, Győr vonatkozásában vannak, úgymond ifjúsági hubboknak nevezik őket, tehát olyan közösségi terek, ahova akár, mint régen voltak ezek a vállalkozásfejlesztő közösségi terek, de az, hogy a fiatalok be tudnak menni, akár közösen tudnak egy irodát bérelni, egy közös megbeszélési helyet, akár segítséget kaphatnak, hogy indítsanak egy saját vállalkozást, vagy egyszerűen csak közösségi programoknak helyszín, ahol van egy fénymásoló, és el tudják mondani, mik az igényeik, és ezt többnyire kortársok is üzemeltetik. Voltak erre kisebb kezdeményezések, de ezeket fel kéne karolni, hiszen azt gondolom, hogyha egy fiatal, legyen ez a 20-30 éves generáció, hogyha jól érzi magát itt a térségben, akkor itt fog maradni, és nem fog elvágyódni. Tehát azt gondolom, ez is egy nagyon fontos eszköz, hogyha ők hangot tudnak adni a saját igényeiknek, és ezt meg tudják valósítani, akkor a helyben maradás az itt lesz. Ez mindenképpen az új generáció bevonása elősegíti a helyben maradást, hiszen drasztikus a városnak is, és a vármegyének is a fogyása, és nekünk ugyanúgy tenni kell valamit, és pont az ő aktivizálásuk, hogy érezzék azt, hogy ők itt fontosak, és tesznek saját magukért valamit, ez egy megoldás lehet.
Végezetül a Szimbiózis Alapítvány aktualitásairól néhány szót szólj.
Azt gondolom, hogy egy új korszak kezdődött, hogy tavaly lettünk 25 évesek, és sokkal tudatosabb fejlesztés, belső képzések, sokkal stabilabb a szervezet, aminek most nagyon örülünk. Túléljük lassan a telet, tehát ki tudtuk fizetni az energiaszámláinkat, de az is nagyon fontos, hogy egyre több külföldi megkeresésünk van. Például most, amikor beszélgetünk, ma Franciaországgal egyeztettünk, de például az Azerbajdzsánból kerestek minket, mint egy türk tanácsbeli ország, egy otthoni fogyatékosi szervezettel indítunk egy közös projektet. Tehát mindenképpen vannak izgalmasságaink, de egy olasz, osztrák, román szervezettel adtunk be egy közös projektet, nemrég egy pont egy Interreg projektet, most lengyelekkel, egy Visegrád alappal közösen kokettálunk, tehát a nemzetközi élet kezd egy kicsit felpezsegni, és mindenképpen állunk elébe.
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk.
Bye.
Barnóczky Gábort, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete elnökét kérdezem.
Milyen volt a mai fórum?
Köszönöm az érdeklődést, mindig örömmel jövünk a Civilek Napja rendezvényére, és mindig hasznos információkat kapunk, hiszen ma is a civil szolgáltató központ vezetője azzal kezdte a legfrissebb hírekkel, hogy például a civil szervezetek számára megjelent egy új pályázati kiírás, a Városi Civil Alap, amelyet tényleg most első kézből hallhatunk itt, mert még nem néztünk rá pályázati kiírásra. Igen, ez egy olyan alkalom, amikor így a civilek egymás jól ismerő, vagy kevésbé jól ismerő egyesületek, alapítványok találkozhatnak, kaphatnak stratégiai elképzeléseikhez még további inspirációkat, újabb-újabb ötleteket, és fontos, hogy az állami intézményrendszertől, az önkormányzatoktól, valamint így a civil szektorból is egymásra találjanak a vezetők, képviselők, hogy az ágazatközi együttműködések, megállapodások folytán az állampolgárok javát szolgáló projektek születessenek például.
Véleménye szerint milyen a kapcsolat a város és a civilek között?
Én azt gondolom, hogy a mindenkori városvezetéssel folyamatosan jó a civil szervezetek kapcsolata. Én 2008-tól vagyok a civil szektorban munkavállalóként, de 2014-től vezetőként, és folyamatos az együttműködés. Nyilván vannak időnként buktatók, nehéz sokszor az önkormányzatok helyzete és a civil szervezetek helyzete is, de mindig megpróbálunk a legjobb megoldást találni. És hát ezek a fórumok azok, amelyek felhívják a különböző lehetőségekre a figyelmet. Jó az együttműködés, hiszen az egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart, például a város civil referensével, mindenkori civil referensével, a civil ügyekért felelős alpolgármesterrel is, nem csak mi, hanem a Miskolc Városi Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely is. Úgyhogy vannak közös projektek, közös megmozdulások, akár az érzékenyítő szemléletformáló programok kapcsán, akár más jellegű együttműködések vonatkozásában is.
A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egyesülete új projektet indított a sporttal kapcsolatban, számoljunk be erről is.
Igen, köszönöm a kérdést. A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyesülete immáron 9. integrált sport és szabadidős projekt így indítja, látássérültek és látók számára 2025. február 1-ével az úgynevezett Vaktívan Borsodban című projektet, amely számos korábban ismert programelemet tartalmaz, a legnépszerűbb programelemeket, de új programelem is van benne. Lesznek természetjáró gyaloktúrák, sőt már is kezdődtek február 1-én egy projektnyitó túrával, tandemkerékpártúrák, valamint tekesportnapok, úszás, reggeli úszás a Sejembréti strandon márciustól, továbbá gyújtóna és joga foglalkozások, és úgynevezett kultúra, új projektterem, amely kultúra projektteremre azon kedves érdeklődőket fogjuk várni, akik egyébként nem tudják esetleg teljesíteni, vagy időskoruknál fogva, vagy egyéb egészségi problémáiknál fogva már a természetjáró gyaloktúrák adta kihívásokat, és viszont szívesen kirándulnának egy kisebb kevesebb távon és hát beszélgetnek, és közben megismernek különböző kulturális létesítményeket, attrakciókat. Ezen vagyunk, hogy ezt a programot is maradéktalanul megszervezzük.
Mondjunk elérhetőségeket.
A Vakok és Gyengátok Borsodabú Zemplén megye 1-es Sötét Miskolcon a Jókai Mór utca 18 szám alatt találják meg. A városi telefonszámunk az 46-os körzettel 507-077. Egyesületünk honlapja a www.borsodivakok.hu, és valamint Facebook oldalunkon a Borsodi Vakokat keressék.
Köszönöm szépen, Barnocki Gábor.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorasszonyát, majd Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét, illetve Barnocki Gábort, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabolyi-Zemplén vármegyei egyesülete elnökét kérdeztem. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Nagy kabát, rám nőtt, lassan bőrömmé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Örgent tovább.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.